Ablaktörlő. Lássunk tisztán egészségügyi kérdésekben. Orvosi leletek, ijesztő terápiák és azok mellékhatásai, a testjelzései, védőoltások, szexuális felvilágosítás, fogyókúrás kérdések, szerek és gyógyszerek. Az egészségügyi témák tárháza kifogyhatatlan. Egyedül eltévednénk, de dr. Szalai Krisztián segít. Húszezer megválaszolt kérdés online orvosként, 270 felvilágosító óra iskolákban, számos informáló, cikk és több tucatnyi kérdező, akik szerint mindenkinek kellene egy ilyen magyarázódoki. Tartsanak velünk, kérdezzenek, hallgassák meg az orvost, aki az ablaktörlő adásaiban rendszeresen beszél egészségügyi kérdésekről. Dr. Szalai Krisztián állandó kérdezője az ön hangja, Bagó Tünde blogger, akinek fontos a saját maga és családja egészsége, és nem habozik mindenre rákérdezni a tisztánlátás érdekében. Hamarosan kezdünk, dőljenek hátra és figyeljék, ahogy az ablaktörlő tisztára mossa önök előtt a szélvédőt.
Üdvözlöm az Ablaktörlő egészségügyi podcast hallgatóit. Dr. Szalai Krisztiánnal, orvos férjemmel arra vállalkozunk, hogy ma a védőoltások világába kalauzoljuk el önöket. Nagyon sok a kérdés bennünk, és annál kevesebb a válasz, illetve a helyes válasz, vagy az elmagyarázott válasz ezekben a kérdésekben. Mindannyian kaptunk védőoltást gyermekkorunkban, ma is sokszor arra kényszerülünk, hogy védőoltásokat vegyünk föl egy-egy utazás során, vagy éppen, hogyha tartunk az olyan fertőzésektől, mint a kullancsveszély, vagy esetlegesen tetanuszra van szükségünk. A téma igen széles körű, és egészen messziről fogunk indulni. Ha jól tudom, akkor egy kis történelmi háttérrel kezdünk. Üdvözöllek, Krisztián!
Üdvözöllek, Tünde, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat!
Engedjék meg, hogy egy nagyon pici személyes élménnyel kezdjem ezt a beszélgetést a Krisztiánnal a védőoltásokról, méghozzá azzal, hogy nagyon szeretem az időutazós történeteket, és magam is sokszor eljátszok a gondolattal, hogy milyen jó lenne megnézni egy-egy kort, egy-egy várost adott korban, de ilyen esetben mindig arra gondolok, hogy erős visszatartó erő, hogyha oda kerülök a középkorba mondjuk, vagy még korábban, és bizonyos betegségekkel kell szembenéznem. Ennél még sokkal veszélyesebbnek tartom azt, hogyha mondjuk egy járványidőszakba, egy kolera, egy pestis időszakba kerülnék oda bizonyos helyekre adott korban. Ugye jó néhány száz évvel ezelőtt ez igazán nagy problémát jelentett városokban és a különböző országokban. Erejüket meghaladó módon próbáltak szembeszállni a járvánnyal, de nem volt hozzá olyan lehetőségük, mint nekünk, hogy akár felvegyünk egy védőoltást, vagy védőoltásokat fejlesszünk ki. Mióta van védőoltás a világban?
A védőoltások, tehát az az orvosi gondolkodás, hogy fertőző betegségeket megelőzzünk, annak ellenére, hogy akkoriban a kor orvosai nem tudták még azt, hogy ez egy fertőző betegség, tehát mi ennek a betegségnek a lényege, hogy ezt valamilyen kórokozó váltja ki, és az átkerül egyik emberről a másikra. Már nagyon régen fölmerült már, az ókori indiai és kínai birodalmakban próbálkoztak bizonyos intézkedésekkel, amik hát nem voltak túlságosan sikeresek, de az első nagy áttörést, ami már tényleg működőképes áttörés volt, azt a 18. század végén egy csodálatos orvos, Edward Jenner tette meg, ő egy sebészorvos volt Angliában, aki felismerte azt a tényt, egész pontosan észrevette és gondolkodó módon továbbfejlesztette azt a megfigyelést, hogy azok az emberek, akik a tehénhimlő nevű betegséget elkapják. A tehénhimlő az a nevükbe adódóan a tehenek tőgyén jelenlévő vírusfertőzés okozta a hólyagos elváltozás. Aki elkapja ezt a tehénhimlőt, ez egy enyhe lefolyású betegség emberekben, azok nem kapják el a fekete himlőt, illetve ha el is kapják, nagy eséllyel túlélik. És ezen elkezdett kutakodni, elkezdett gondolkodni, hogy hát mivel klinikailag megjelenési formáját tekintve a két betegség hasonlít egymásra, ugye Jenner nem tudta azt a szót, hogy mi az, hogy vírus, hogy mi az, hogy mikroszkopikus organizmus, ami átterjed egyik emberről a másikra, csak megfigyelte, hogy a két betegség tünete hasonló, ezért elkezdett azzal kísérletezni, hogy tehén himlővel fertőzött meg embereket, akik minimális tünetekkel túlélték a betegséget, és meglepő módon nem is kapták el utána a fekete himlőt, vagy ha el is kapták, nem haltak bele.
Tehát, ha jól értem, akkor számukra még az is problémát jelentett, tehát a középkor embere, illetve még korábban az ókorban is, ugye nyilván, az is problémát jelentett, hogy egyáltalán nem tudták, hogy mi okozza ezeket a betegségeket, tehát, hogy akár egy vírus, vagy baktérium, vagy bármi.
Nem, hát ezek a kórokozók analízise, az, hogy tudjuk, hogy van ilyenek, hát az ebben tehát a 18. század végén már ugye rendelkezésre állt mikroszkóp, de még nem tudták igazából ezt vizsgálni. Ezek voltak azok az intézkedések, Jenner és kortársai, mert nem ő volt egyedül, ők munkássága nyomán kezdődött ez a bakteriológia, illetve az egész fertőző orvostannak a felépülése. Valóban a középkor, illetve ókor embere számára, főleg gondoljunk itt a sötét középkorra, ezt mindenféle szörnyűséggel kapcsolták össze a fertőzést büntetésnek, akár gondoljunk arra, hogy nagyon sok autodafét követtek el azért, hogy kiírtsák zsidóvallású embereket, mert biztosan ők okozzák a járványt. Ugye ez a fekete halál idejében ez egy nagyon szörnyűséges intézkedéseket hoztak érte, természetesen teljesen tévesen.
Igen, és ugye, ami még ennél is érdekesebb ebben a témában, hogy gyakorlatilag azt sem tudták, hogy a tömeges fertőzést azt hogyan tudják esetleg megakadályozni?
Nem, hiszen ugye logikus, ha nem tudjuk, hogy micsoda, akkor nem sem tudjuk helyesen kezelni, tehát mivel nem jöttek arra rá, bár valamennyire azt lehetett sejteni már akkor is, hogy valami, ahol sok ember össze zsúfolódik, ott ezek gyakoribbak, ezt megfigyelték, ahol meg ritkábban laknak az emberek, ott meg ritkább. Tehát ezt lehetett sejteni, hogy valamilyen köze van az ember sűrűséghez, de nem jöttek rá a megfelelő megoldásra az, hogy ezt valamilyen kórokozó átutvitele jelenti. Még Jennerhez egy kis történelmi visszautalás, ez egy nagyon tetszetős dolog, hiszen ugye ez egy tehén himlővel indult, ezért a tehén latin nevéből származtatta ő a vakcina szót. Tehát a vakcina szónk, az a szavunk.
A vakka,
igen, a tehén, az a tehén szóból ered.
Ez milyen érdekes, igen. És azért Jenner után gondolom, hogy felgyorsult a kutatás, illetve az eredmények is valószínűleg már azért gyorsabban jöttek. Annál is inkább, hogyha megnézzük, hogy ő ugye a 18. század végén dolgozott, munkálkodott. Előtte azért jó pár száz év eltelik, és most azóta viszont körülbelül csak 220 év telt el, ugye? Tehát azért a 220 év alatt nagyon sokra jutottunk, ha arra gondolok, hogy ma milyen védőoltások vannak, főleg a legújabb mRNA-s alapú védőoltásra, de akkor Jenner után ez hogyan folyt tovább?
Már Jenner után pár évvel Philadelphiában megalapítottak egy nagy kutatóintézetet ezekre a fertőző betegségek kutatására, aztán nem sokkal később a Pasteur intézet kialakult, illetve Robert Koch munkássága is ugye 19. század közepe vége felé óriási lendületet adott ezeknek a kutatásoknak. Az egyik amerikai kutató önmaga több mint 40 féle betegség ellen készített vakcinákat, tehát robbanásszerűen fejlődött ez a dolog, és ugye még azt is hozzá kell tenni, hogy persze ez a közegészségügyi hatása, tehát felismerni azt, hogy a társadalomnak jót tesz az, hogy csökkentjük a gyerekhalandóságot, csökkentjük a halandóságot, ez óriási gazdasági lökést is adott a világnak, nem csupán egészségügyek, hanem hát nem estek ki a munkavállalók.
Igen.
A sorból.
Igen. És gondolom, hogy ugye ehhez párhuzamosan társult azért az is, hogy felismerték a személyes és a közhigiénia jelentőségét, hiszen ugye a fertőzéseknek ez is egy komoly alapját képezheti, illetve ugye hát nyilván kapcsolódott hozzá egyre magasabb szinten a gyógyszeripar, ha beszélhetünk már itt erről.
Igen, ez igaz. A közhigiénia mindenképpen jelentős szerepet játszott ebben. még olyannyira, és ez tényleg csak egy nagyon pici kis kitekintés egy következő podcast témájára, hogy legyen egy kis átkötő információ a két podcast között. Egy Sir Percival Pott nevű szintén angol orvos vette azt észre, hogy a daganat kialakulásban is a higiéniának szerepe van, mert ő megfigyelte, hogy a kéményseprők bőrén, a herezacskó bőrének nagyon gyakori a rákja. És erre úgy, az volt a magyarázat, hogy az angol ipar, az angol házak úgy voltak megépítve, hogy a kémények ugye viszonylag keskenyek, ezért tehát fiatal fiúkat alkalmaztak, akik mesztelenül bebújtak ebbe a kéménybe, és ott kitakarították belőle, ugye nem, tehát a nagyon felnőtt férfiak nem fértek bele, és hát ezt éveken át végezték, addig hát, amíg ugye ki nem nőtték a kéményt, és ez az éveken át tartó korom expozíció a nem megfelelő mosdás miatt, ugye ott a lágyéghajlatban a herezacskó körül felszaporodott, ott maradt, és ezért kialakult egy daganat. Tehát a közhigiénia fejlődése nem csak a, ugye az viszonylag nyilvánvaló mindenki számára, hogy a higiéniának jelentős szerepe van a fertőzések leküzdésében, ez triviális. De az, hogy még daganat megelőző hatás is van, ez nagyon érdekes, és ezt érdemes lesz majd megvizsgálni egy következő podcastban.
Igen. De most visszatérhetünk egy kicsit a védőoltásokra. Ugye az alap probléma az elmúlt hónapokban, illetve most már két évben leginkább egy nagyon-nagyon alap vető kérdés körül forgott, hogy a védőoltás az nem a fertőzéstől véd. És ehhez kapcsolódik nekem egy személyes történetem, és ezt nagyon sok mindenkinek el is meséltem, hogy volt rá eset többször is az életemben, amikor egészen véletlenül éjszakai autózás során leütöttem egy állatot, kivéthetetlen volt, meg kellett állni, és hát sajnos bizony olyan károkat is okozott az autóban, amely miatt meg kellett fognom bizonyos részeit az autónak ahhoz, hogy tovább tudjak haladni. Ilyenkor ugye jött az, hogy mi van, ha veszett volt az állat, és akkor veszettség elleni oltást kellett kapnom. Ugye ebben az esetben utólag kaptam meg a védőoltást. Ugye ez egy nagyon alap dolog, hiszen a védőoltás nem attól véd meg, hogy elüssem a veszett állatot, tudom, hogy ez így nagyon banálisan hangzik, csak azért, hogy érthetővé váljon, hanem attól véd meg, hogy esetlegesen a veszettség, betegség kialakulása az ne történjen meg a szervezetemben. Tehát jól értem a védőoltásoknak a jelentőségét?
Igen, nagyon fontos, ez egy nagyon fontos megállapítás, és ezt le kell szögezni, mert sajnos az elmúlt két évben történt információ cunamiban és dezinformáció cunamiban sok fontos dolog elvész. A védőoltás nem attól véd meg, hogy elkapjunk egy fertőzést. A védőoltás attól véd meg, hogy a fertőzés okozta betegségek, amelyek, mint például a veszettség, halálos is lehet, hogy az kialakuljon. Tehát magyarul a védőoltás az a fertőzés okozta betegségtől véd meg.
Ugyanez az a tetanuszra például. Természetesen. Tehát, hogyha ugye számtalanszor élhettük ezt át, például én gyerekként többször is elestem biciklivel, vagy leestem a poros útra, feldörzsölődött a kezem, ilyesmi, ugye azonnal tetanuszt kaptam, hogy pontosan azért, hogy esetlegesen
ennek a betegség. Azért tetanusz elleni oltást kaptam, hogy ne kapjál tetanuszt.
Igen, tetanusz elleni pontosan. Oltást igen. Kaptam, igen.
Ugye, ha a hallgató figyelmesen hallgatja ezt a beszélgetést, akkor fölmerülhet benne a kérdés, hogy hogy működik az, hogy van egy hatás, jelen esetben mondjuk a bőrsebzés, amiben ott vannak a porban, ott élhetnek a tetanusz baktériumok, az bekerül a szervezetedbe, és utána kapsz egy oltást. Tehát hogy létezik az, hogy esetleg akár több órával később kapod meg az oltást, amikor már ott van a szervezetedben a kórokozó, vagy ott lehet a szervezetedben a kórokozó, és mégis működik. Most itt ennek a problémának a feloldására meg kell érteni, hogy alapvetően kétfajta védőoltás típus van. Az úgynevezett aktív immunizálás és a passzív immunizálás. Nagyon-nagyon komoly különbség van a kettő között.
Valószínűleg az lehet a különbség, ami a különbség mondjuk abban, hogy gyerekkorunkban már egyből csecsemőként kaptunk jó néhány védőoltást, illetve, hogy ezeket, mint amit említettem, például a tetanusz vagy a veszettség, ezeket utólag kaptuk, amikor veszélynek voltunk kitéve. Vagy ezek ezen alapulhat esetleg a
igen, bár én a csecsemőkort nem hoztam, nem kell idehozni, hiszen a mai nap is, tehát felnőttként is kaphatunk aktív immunizálást, tehát ez nem életkor függő. A kettő között, tehát nem ez a különbség. Az a különbség, hogy az aktív immunizálás azt jelenti, hogy kapunk egy injekciót, amiben valami módon legyengített vagy elpusztított kórokozó van, ezt az immunrendszerünk felveszi, megismeri, és termel ellene védekező anyagokat. A passzív immunizálás az azt jelenti, hogy ezt a más emberek által legyártott, vagy esetleg szintetikusan legyártott ellenanyagot kapjuk meg nagy dózisban. Ugye ez azért jó a passzív immunizálás, mert az azonnal véd. Tehát ha valaki kap például egy veszettség vírus, tehát egy olyan helyzetbe kerül, hogy kapcsolatba kerülhetett veszett állat belső szerveivel és a vérével, vagy a nyálá, vagy megharapja egy kutya mondjuk, azonnal megkaphatja a veszettség vírust, akkor ez a passzív immunizálással bejuttatott védőanyag nagyon gyorsan semlegesíti a kórokozót, de ez egy rövid távú hatás. Mivel a szervezet nem kapja meg a passzív immunizálással a kórokozót, csak egy készen kapott védőanyagot, ezért az néhány nap alatt lebomlik a szervezetében, de pont ennyi idő alatt neutralizálja a bekerülő kórokozókat, tehát megvédi a betegség kialakulásától röviden és gyorsan. Az aktív immunizálás ezzel szemben megmutatja az ember immunrendszerének azt, hogy figyelj, ez a kórokozó, ezt te dolgozd föl, gyártsd le a megfelelő ellenmérget, ellenanyagot, és akkor védett leszel hosszú ideig akár. Vannak olyan védőoltás típusok, amik életre szóló védelmet adnak. Tehát ez a lényegi markáns különbség az aktív és a passzív immunizálás között.
Értem. És akkor mi a helyzet a gyerekkorunkban kapott oltásokkal?
A gyermekkorunkban kapott oltások és aktív immunizálások. Nagyon sok betegség ellen kapunk védőoltást, és ez, itt meg kell említeni ennek, hogy miért is fontos az, hogy minden gyerekbe legyen oltva. Tehát gyakran hallottuk ebben az elmúlt 2 éves izgalmas történet sorozatban azt a nagyon rossz kifogást, hogy de teljesen fölösleges itt oltakozni, hiszen úgyis itt van a betegség, és úgyis el tudjuk kapni. Mert bezzeg, amikor beoltottak bennünket gyerekkorunkba valamivel, akkor nem kaptuk el ezt a betegséget. Tehát egy alapvető fogalmi zavara van az illetőnek, aki ezt mondja, ugyanis nyilvánvalóan most zajlik egy járvány. Ha megkapjuk gyorsan az aktív immunizálást, akkor attól még gyorsan, tehát természetesen elkaphatjuk a betegséget, sőt volt is olyan szerencsétlen kimenetelő esetek, akik megkapták a védőoltást, és 1-2 napon belül megkapták a fertőzést, és súlyos állapotba kerültek, mert egyszerre még nem volt idő arra, hogy a védőoltás hasonlója, ehhez kell, az immunrendszernek kell néhány hét igazából, amire felkészül és legyártja a megfelelő fegyverzetet. Viszont térjünk vissza a gyerekkori oltásokra, ugye a gyerekkori oltások ugye kötelező oltások. Ide tartozik például az MMR vakcina, amit ugye minden gyerek megkap. Tehát az MMR vakcina az a mumps, a kanyarú és a rózsahimlő elleni vakcinát jelenti. Ezt az emberek megkapják, mindenki megkapja, ez kötelező, vagy legalábbis tudtommal nagyon nehéz alul kibújni. Majd lesz 1-2 gondolatom arra, hogy mikor nem szabad oltást adni, de hát ezek ritka kivételek. És így szép lassan évtizedek alatt a felnövekvő populációk szépen átoltódnak, azaz a betegség szép lassan eltűnik, vagy legalábbis nagyon háttérbe szorul. Hiszen minden egyes gyerek minden évben, akik megszületnek, megkapják az oltást. Tehát annak az esélye, hogy valaki megkapja a vírust, mint betegséget, kicsi, hiszen egyre több ember van beoltva, a mi generációnk már 40 éve be van oltva, tehát ha ne agyisen kiskorba elkaptuk volna a fertőzést, gyorsan a felkészült immunrendszerünk lenyomta volna ezt a fertőzést, tehát kicsi eséllyel adtuk volna tovább. Ez az értelme az úgynevezett nyájimmunitásnak, tehát a betegek sokan megkapják a védőoltást, ezért csökkentik annak a statisztikai valószínűségét, hogy amikor esetleg mégis betegek lesznek, megkapják a fertőzést, akkor sok embernek továbbadják. Mert az immunrendszerük készen áll, és elég határozott sebességgel neutralizálja bennük a kórokozókat.
Éppen erre gondoltam közben, hogy nagyon kevés igazi nagy járvány volt a mi gyerekkorunkban, illetve hát, hogy nagyon, több védőoltást kaptunk nyilván, de csak nagyon-nagyon ritkán fordult elő, hogy mondjuk valaki mumpszos lett, vagy rózsahimlős lett, hiszen már ugye a szüleink nagy része is megkapta, ha jól tudom, ezeket a védőoltásokat. Tehát elég hosszú idő állt rendelkezésre arra, hogy tulajdonképpen a betegség hát kifulladjon, használjuk ezt a szót, vagy a vírus kifulladjon a környezetben. Tehát azt gondolom, hogy ezért a védőoltásnak itt ez lehet a hosszú távú jelentősége is, hogy előbb-utóbb a kifulladó vírus mellett ilyen védőoltással teljes mértékben elfelejthetjük a járványt, ezt a járványt.
Igen, és tegyük hozzá, hogy nem csak a vírusok, ez baktériumokra is igaz, tehát minden ilyen járványra. Hadd hozzak két példát, ami ez a világon, és illetve itt az Unióban, és illetve a világon is jól működik. A már beszélgetésünk elején említett fekete himlő, ugye amit a Jenner megtette az úttörő lépéseit, azóta ugye ezt tökéletesítették, és 1970-re eljutott oda a világ, hogy a fekete himlő eltűnt a földről. Tehát fekete himlő most már nincs, kivéve néhány katonai laboratóriumot, ahol hát ezt el kell ismerni, a vírusokból, baktériumokból lehet fegyvereket készíteni.
Biológiai
fegyverként, mert sajnos ezt is hozzá kell tenni, ez is része a világnak, hogy egy baktériumot genetikailag módosítani, hogy antibiotikum ellenálló legyen, vagy nagyon szaporodóképes legyen, vagy nagyon, úgy mondjuk ezt orvosszal, vagy patogén legyen, tehát nagyon erősen kórokozó legyen, betegség okozó hatás legyen, ez nagyon egyszerű feladat. Viszont a fekete himlő eltűnt, a gyermekbénulás járvány, a polió, ugye az is 2000 óta az Unióban nem fordult elő poliós eset.
Ez érdekes. És mi az, amivel nem volt ennyire sikeres mondjuk a védőoltás? Van olyan betegség, tudunk olyanról, amely nem igazán maradt el védőoltások ellenére?
Ezt így kicsit árnyalnám ezt a kérdést, mert ha a védőoltás működik, már pedig ez mérhető, akkor sikeres. Tehát a kérdés, amit föltettél, az azért nagyon jó, mert van egy csomó olyan elsősorban vírus, amik nagyon gyorsan mutálódnak, illetve nagyon sok altípusuk van. Erre a klasszikus példa az influenza vírus. Az influenza vírust a virológusok két kódszámmal, vagy két ilyen azonosítóval látnak el. Ez ugye úgy emlékszünk talán a H1N1 kódra, ugye ez is egyfajta vírus, két betű a vírusnak a kémiai összetételében jelent kétfajta molekulatípust, na most több száz fajta kombináció lehetséges. Azért kell évente influenza vakcinát felvenni, mert mindig más altörzs okozza a betegséget. Ezt ugye időben, amikor megjelenik, általában a távol-keleten megjelenik a vírus a betegek között, az emberek között, ezt erre kifejezetten specializálódott laborok analizálják, hogy pontosan melyik, legyártják a belőle a vakcinát, és ezt mi megkapjuk. Tehát ezek minden évben ez mindig más.
Borzolta a kedélyeket az elmúlt időszakban az is, hogy vajon mi lehet a kis ampullában, amiből ugye kiszívják a mi kis adagunkat, és ez azért egy érdekes kérdés, hogy valójában tényleg mi az az átlátszó folyadék, amit kapunk, amikor védőoltást kapunk?
Az aktív típusokról beszélünk, hiszen a passzív immunizálást azt már érintettük, amikor meg készen kapjuk a legyártott védőfegyvert, és az pár napig megvéd bennünket. Az aktív immunizálás, tehát azt a legfontosabb, amit mondanunk kell róla, hogy ez a leghatékonyabb immunerősítő dolog, ami létezik.
Bocsánat, itt az aktívak közé tartozik, például csak, hogy tisztázzuk, most ugye mindenki által jól ismert koronavírus elleni vakcina is.
Így van, az egyfajta aktív védekezés. Úgy nagyon sokan mondogatták, hogy hát neki nem kell semmilyen védőtest, mert ő immunerősítő szereket szed. Most a leghatékonyabb immunerősítő dolog az a védőoltás. Hiszen a védőoltás, és mindjárt részletezem, hogy hogyan, de célzottan megmutatja az immunrendszernek, céltáblán oda leteszi elé, hogy ez az ellenség, ez ellen kell dolgozni.
Tehát hagyj legyek egy kicsit vakcina szkeptikus, és tegyem fel azt a kérdést, hogy jó-jó, de valójában ez mégiscsak egy mesterséges anyag, amit megkapunk. Ugye legtöbben ezért is utasították el, mert hogy nem hittek abban, hogy ez valamilyen természetes alapú anyag, vagy nincs benne valami olyan mesterséges anyag, amely esetleg a későbbiekben befolyásolhatja a szervezetünket, vagy egyáltalán negatív hatással lehet ránk. Tehát az, hogy mi van ebben a folyadékban, így most már értjük, hogy ugye egy olyan nagyon fontos anyag, amely az immunrendszerünket akarja tanítani, azért, hogy ellenállóvá váljon egy vírussal szemben, de vajon mégis konkrétan mikből áll ez az anyag?
Ez attól függ, hogy milyen fajta aktív immunizálásról, vakcináról beszélünk. Nagyon jó a hasonlat, hogy ezt tanítani akarja az immunrendszert, tehát valami módon fel kell hívni az immunrendszer figyelmét a kórokozóra. Az egyik fajtája az, hogy a laborban, ahol ezt készítik, elpusztítják vagy inaktiválják a kórokozót.
Bocsánat, ez az, amikor legyengítik az inaktiválás? Nem,
az legyengítés az azt jelenti, hogy a vírus vagy baktérium, ez általában vírusok, például a rózsahimlő, az MMR vakcinának a rózsahimlő komponense, a legyengített rész, hogy az tud szaporodni, de nem tud betegséget okozni, ezért legyengített. Idegen szóval attenuált kórokozó. Az inaktivált azt jelenti, hogy szaporodása képtelen a vírus, amit megkapunk, viszont az immunrendszer fölismeri, mint idegen anyagot, egy kórokozó anyagot, és legyártja a megfelelő ellenanyagot. Tehát egy inaktivált, elölt vírus, például a szamárköhögés, vagy a kolera, az egy baktérium elleni vakcinában, amit megkapunk, ez az elpusztított, de az immunrendszer számára felismerhető kórokozó nem tud betegséget okozni. A rubeola legyengített oltásáról annyit azért tudni kell, hogy az egy szaporodásra képes vírust kapunk ilyenkor, tehát egy nagyon-nagyon enyhe rubeola fertőzést, rózsahimlő fertőzést kapunk ilyenkor célzottan. Ez a beteg számára nem jelent problémát, aki megkapta ezt az oltást. Maximum annyi lehet, hogy a rózsahimlős kis kiütések megjelennek kis számban, viszont üríti a vírust. Tehát ezek a betegek, ugye ezek kisgyerekek általában, terhes nők közelében nem mehetnek, ezt azért fontos hangsúlyozni, mert a rubeola vírus az egy nagyon komoly magzati károsodást okoz. Tehát hogyha a terhesség korai szakaszában egy nő rubeolás lesz, akkor szinte biztos, hogy drasztikus magzatkárosító hatással kell számolni. Ezt csak kiegészítésként jegyzem meg, hogy tehát igen, az úgynevezett attenuált vírusú, talán a rubeola az egyetlen, ami most a piacon van ezek közül, annak ez az egy veszélye megvan, hogy ennyi biztonsági elővigyázatossági intézkedéseket be kell tartani, hogy nem mehet a beoltott személy egy-két hétig terhes nők közelébe. De a hangsúlyozom, hogy az elölt vírust tartalmazó, vagy baktériumot tartalmazó vakcinánál ez már nem fordulhat elő, sőt van egy még kifinomultabb, illetve még technikailag precízebb vakcinatípus, amikor már a vírusnak csak egy kis részét veszik ki, vagy a kórokozónak, a baktériumnak egy kis részét teszik csak bele, pont annyit, amennyi elég ahhoz, hogy kiváltsa ezt az immunválaszt. És most elérkezünk a legmodernebbnek számított vakcinatípushoz, amiről most ugye hát még a vízcsapból is ez folyik, képzavarral érve, ez az mRNA-s alapú vakcinák.
Igen. Na most mielőtt az mRNA-s alapú vakcinákra áttérünk, azelőtt egy picit, hogy átláthatóbbá tegyük ennek az egész vakcinálásnak a lényegét. Ugye beszéltünk arról, hogy van aktív és van passzív védőoltás. Ugye az aktív esetében említetted, hogy van olyan, amely veszélyes is lehet, ugye például a terhesekre, ott legyengített vírust kapunk meg. Ez alapján kezd majd az immunrendszerünk dolgozni, igen, felépíteni a védelmet. A másik aktív típus az elölt volt. Ilyen például ugye a szamárköhögés...
Igen, vagy a kolera elleni...
A kolera is ilyen. És mi a helyzet például a kullancs elleni oltásokkal, tehát a kullancs enkefalitisz elleni oltással, vagy a hepatitiszes oltásokkal? Az melyik kategóriában?
Tehát például a hepatitis A vírus, a gyermekbénulás elleni védőoltás, illetve a kullancsenkefalitis elleni oltás is elölt vírusokat tartalmaz. Tehát ezek sem tudnak betegséget okozni.
És akkor most jön az, amikor ugye a legújabb, az mRNA-s vakcinák, ahol már a vírusnak csak egy része van benne a vakcinában. Tehát tulajdonképpen ott is benne van a vírus a vakcinában?
Nem, ez még ennél is szofisztikáltabb, ennél is kifinomultabb technológia. Ugyanis itt sajnos, hogy megértsük, hogy mi is ez az mRNA-s alapú oltás, néhány alapfogalmat tisztáznunk kell. Ez egy picit iskolás stílusú lesz, de sajnos muszáj a hallgató figyelmét felhívni ezekre a dolgokra. Az első dolog, amit tisztáznunk kell általánosságban, hogy hogyan működik erre a kérdésre kihegyezve a mi immunrendszerünk. Mi történik velünk, amikor kapunk egy védőoltást? Két fajta reakció zajlik le bennünk, mind a kettő nagyon fontos. Az egyiket úgy hívják, hogy humorális ellenválasz, itt a humorális az nem vicceset jelent, hanem folyadékot, azaz a vérben keringő immunválaszt jelent. Ez azt jelenti, hogy az immunrendszerünk legyártja azokat az immunglobulinokat, azokat a védőfehérjéket, amik a vérünkben úsznak, keringenek, és tudnak dolgozni. Ezek viszonylag rövid ideig, néhány hónapig, fél évig vannak aktívan a szervezetünkben, de a sejtek, amik ezt gyártják, ezeket a fehérjéket, ezek megmaradnak. A másik, és ez is nagyon fontos, az úgynevezett sejtes immunválasz, a T-sejtes immunválasz, ami azt jelenti, hogy az immunrendszerünk egy bizonyos sejtje, meg tudják csinálni azt, hogyha észrevesznek egy fertőzött, vírussal fertőzött, vagy baktériával fertőzött sejtet, akkor célirányosan azt a sejtet megölik. Ez a T-sejtes immunválasznak a lényege. Ez azért csodálatos dolog, mert a vírusok általánosságban a sejtjeink anyagát eszik föl, a sejtjeink anyagából építkeznek. Egy vírus és egy baktérium között az a drasztikus különbség, és ez fontos tisztázni, mert mélyreható következményei vannak ennek a különbségnek, hogy egy baktérium az egy önálló életre képes lény. Ha megkapja a tápanyagokat, ami neki kell, akkor szaporodik, él. A vírus viszont feltételez egy élő szervezetet. Tehát csak egy élő sejtben tud az élő sejt anyagát felhasználva szaporodni. Ebből az a sajnálatos következmény adódik, hogy a baktériumok anyagcseréjébe kívülről be tudunk avatkozni, ezeket nevezzük antibiotikumoknak, ezeket a gyógyszereket, azok pusztítják vagy gátolják a baktériumokat. A vírusok ellen alig van egy-két ilyen gyógyszer, mert a vírus a saját anyagunkat, a saját sejtjeink építő kockáit, enzimeit használja. De a T-sejtes immunválasz az egyedüli dolog, ami képes észrevenni a megfertőzött sejtet, és célzottan azt elpusztítani. Ezt azért tartottam fontosnak ezt a kicsit elméleti hátteret taglalni, mert ezért nagyon fontos megérteni azt, hogy a két immunválaszunk, a folyadék alapú, tehát a humorális, az immunglobulin, ami ott úszkál a vérünkben, és a T-sejtes eltérően működik, de mind a kettő véd bennünket, viszont most elterjedt ugye a COVID-fertőzésnél, hogy mérjük meg az immunglobulin szintünket, hogy védettek vagyunk-e, egy negatív vagy nagyon kevés immunglobulin a vérünkben nem jelenti azt, hogy nem vagyunk védettek, mert a T-sejtes immunválaszt egy ilyen egyszerű labormérés nem tudja megmérni. Tehát ez az elméleti háttér után rátérhetünk arra, hogy miért annyira csodálatosan brilliáns technika ez az mRNA-s alapú dolog. Mi az az mRNA-s? Az mRNA-s egy olyan anyag bennünk, ami a sejtünkben zajló információ átadásban kulcsfontosságú. Mit jelent ez? A sejtjeink úgy működnek, hogy az életük és a funkciójuk során kell különböző fehérjéket legyártaniuk. Ez lehet egy izomfehérjében az összehúzódást végző molekula, amitől az izmaink működnek, Ez lehet egy hormonszerű anyag, amit legyárt a szervezetünk. Millió példákat lehet erre felhozni. Tehát ez a sejtek életének egy nagyon fontos aktív része, hogy gyártja a fehérjéket. És a fehérjék úgy képződnek, hogy a sejt magunkban le van programozva, el van tárolva egyéb rendkívül hatékonyan tömörített formába az információ, ez a DNS, és ebből a sejtben, hogy legyártódjon az a megfelelő fehérje, a sejt lemásolja a DNS szakaszából, kinyitja a könyvet, megkeresi a receptet, legyártja, és ez a recept az mRNS. Ez a recept kerül ki a sejtmagból a sejtplazmába, és ott egy gyár legyártja a megfelelő fehérjét, tehát az mRNS, ezért M, azaz messenger, azaz hírvivő RNS, ez viszi el az információt a sejtmagból, hogy nekem, mint sejt, kell ez és ez a fehérje, itt a recept, gyártsd le.
Tehát akkor valószínűleg, akik azzal érveltek az mRNS vakcina ellen, hogy genetikailag módosít majd bennünket, ők valószínűleg itt érthették félre a dolgot, ugye?
Igen, mert nem tudnak egy alapvető, nagyon fontos információt. Az emberi sejtekben ez az információ áramlás, hogy sejtmagban DNS, abból mRNS készül, abból fehérje készül, ez egyirányú. Az emberi sejt nem tudja ezt a folyamatot megfordítani. Tehát mRNS-ből az emberi sejtek nem tudnak DNS-t készíteni.
És mi mRNS-t kaptunk, amikor a védőoltást kaptuk. Így van. Kaptuk.
Tehát ez a folyamat lehetetlen emberben. Vannak vírusok, amik pont így működnek, például a HIV vírus, ugye az AIDS betegséget okozó HIV vírus, az így működik, az RNS-t tartalmaz maga, és ezt benne van egy fehérje, ami visszaírja DNS-é, és be tudja építeni a sejtünkbe, de ez a visszaíró enzim, ez az emberi sejtekben nincs. Tehát nem lehetséges az, hogy megkapunk egy mRNS, és abból majd DNS készül, ami beépül a mi szervezetünkbe. Ilyen nem lehetséges. Tehát ez az mRNS vakcina azt tudja, hogy itt megadja nekünk a sejtjénknek a receptet, hogy figyelj, ezt a fehérjét gyártsd le. A jelen esetben a koronavírusnál ez azt jelenti, hogy a kutatók felfedezték azt, hogy a koronavírus működésének, tehát betegség okozó, szaporodó hatásának elengedhetetlen feltétele, hogy egy fehérje ott legyen a víruson, ezt tüskefehérjének hívják, vagy spike proteinnek, S-proteinnek, és ezt kivették, analizálták ezt a fehérjét, megállapították, hogy mi a sorrendje, az aminosavak, amik fölépítik, mik a sorrendjei, ezt visszafordították mRNS-é, szintetikusan, legyártottak egy receptet, kellett néhány csodálatos újítás ahhoz, Karikó professzor asszony és társainak a kitűnő munkája, hogy ez a legyártott recept a sejtjeinkben működőképes maradjon, bejuttatják ezt a sejtjeinkbe, a sejt legyártja ezt a fehérjét, kirakja a sejt felszínére, ott jön az immunrendszer, észreveszi, hogy hoppá, ez a fehérje, ez nem emberi, ez nekünk nem kell, és legyártja ellene az ellenanyagot. Tehát úgy tud bennünket megvédeni az mRNS, hogy a vírusból semmit nem kapunk meg. Csak egy vírus fehérjének a letömörített, receptesített változatát, tehát a vírusnak a közelébe sem járunk. Ez zseniális.
Ugye az mRNS az nem új felfedezés.
Nem, régóta ismert.
Igen. Nagyon sokszor érveltek azzal, hogy néhány hónap alatt nem lehet kifejleszteni egy ilyen máshogy működő védőoltást, de hiszen itt azért többről van szó az mRNS esetében, mint hogy csak védőoltás.
Bizony jelentősen többről, bár ez is csodálatos dolog, de ennek a technikának a kutatása, hogy valamilyen fehérjéből készítsünk mRNS receptet, adjuk be a sejteknek, és ott valami történik a szervezetben. Ez évtizedek óta zajlik ez a projekt. Mégpedig a daganatterápia, a rákkutatás és rákterápia egyik nagyon fontos új fegyvere lesz ez a metodika, hiszen meg lehet csinálni azt, hogy egy adott daganatból nyerünk egy specifikus fehérjét, ami nincs a normális sejtekben, a normálisan működő sejtjeinkben nincs, és ezt megmutatjuk a beteg immunrendszerének, és a beteg immunrendszere készít ellene védekező eszközt, akár immunglobulint, akár ölősejteket, mind a kettőt valószínűleg, és célirányosan tudja a daganat sejteket pusztítani. Tehát ez a az onkológiában, a daganat elleni orvoslásban, ez egy óriási fegyvertény. Kb. 20 éve zajlanak ezek a kutatások. Tehát maga az a tény, hogy mRNA-s recept vakcina működik, ezt 20 éve tudjuk. Itt az volt a nagyszerű dolog, hogy rájöttek arra, hogy hát ezt akkor használjuk egy védőoltásként. És még egy nagyon nagy előnye van ennek a technikának. A vírusok ugye változnak.
Mutálódnak.
És a mRNA-st legyártani, tehát elkészíteni egy új programot, egy új receptet, az nagyon egyszerű folyamat.
Miért?
Tehát azért, mert itt azt kell megcsinálni, hogy úgy mondják ezt szépen, hogy szekvenálni kell, tehát meg kell állapítani az új fehérjének az aminosav sorrendjét. Onnantól kezdve tudjuk, hogy melyik aminosav van ebben a fehérje láncban, azt melyik mRNA-s írja le, és el lehet készíteni a receptet hetek alatt. Tehát ha megjön egy új vírus, mondjuk egy teljesen új vírus, nem a korona, hanem egy mondjuk diadém vírus, hogy ne korona legyen, hanem diadém. Ezért, ha ez kiderül, hogy igen, itt van egy olyan fehérje a diadém víruson, ami neki eszenciális, az ellen kell ellenanyagot termeltetni, akkor leprogramozni ezt a idézőjelben leprogramozni, tehát legyártani ezt a szekvenciát, mRNA-s szekvenciát, ez hetek kérdése lesz. Tehát sokkal gyorsabb lesz, sokkal gyorsabban reagál majd az egész járványügyi orvoslás, mint eddig. Mert eddig úgy lehetett vakcinát készítetni, hogy ki kellett izolálni a betegekből, hát vagy élőben, vagy már haláluk után a kórokozót, azt átvinni egy táptalajra, azt valamilyen vagy állatban, vagy sejtenyészetben szaporítatni, és akkor úgy kísérleti állatba szérumot, tehát ellenanyagot készíteni, tehát egy sokkal lassabb processzus volt. Ez a technológia óriási ugrás.
Igen, ez mindenképpen nagyon-nagyon fontos momentum az mRNA-s vakcina tekintetében, hogy nem csak adott esetben a mostani koronavírusra alkalmazható, hanem ezzel tényleg egy forradalmi áttörés tanúi lehetünk, hiszen a későbbiekben akkor valószínűleg könnyebb lesz egy-egy ilyen járvánnyal szembenézni, annál is inkább, hogy mindig azt mondogattad te is, hogy sosem az volt a kérdés, hogy lesz-e járvány, hanem az, hogy mikor.
Igen.
És ezt ugye sokan meglepődtek ezen, hogy vajon miért most, és nyilván az összeesküvés elméletek azon alapulnak, hogy ez egy szándékosan előidézett járvány volt. Ettől még ez lehetséges, de várható is volt, hogy ilyen megtörténik valószínűleg. Viszont erre most annyira azért nem szeretnék kitérni, inkább sokkal izgalmasabb volt, és egy mondat erejéig még mindenképpen beszéljünk arról, hogy az mRNA-s vakcina alapját képező technológia a daganatkezelésben egy nagyon fontos szerepet játszik. Van erre már konkrét példa, akár Európában, akár az Egyesült Államokban, hiszen ott dolgoztak ugye a Karikó Katalinék, tehát van erre már példa?
Igen, legjobb tudomásom szerint az Egyesült Államokban ezt a technológiát, ezt a beteg kezelési technológiát már a társadalombiztosítás már fizeti indokolt esetben. Itt Európában egy példát mondjak, ez még itt Németországban elfogadás alatt áll, tehát még az adatgyűjtés zajlik. Van egy olyan labor, ismerem az egyik kutatót, aki itt dolgozik, ők a következőt csinálják. Bizonyos daganatok esetében bekérik a daganatos szövetet, tehát a patológustól elkérik a szövettani blokkot, és ebből izolálják a daganatban lévő genetikai eltéréseket, és ez alapján készítenek a betegek, zajlanak ezek a folyamatok jelen pillanatban is, tehát van is személyesen egy ilyen barátunk, aki ebben a terápiában részt vesz, egy személyre szabott, tehát egy individuális vakcinát kap, ami a neki meglévő daganat ellen fog ellen anyagokat képeztetni. És az adatok, hála Istennek, rendkívül biztatóak, jelentősen növelik ezáltal a betegeknek a túlélését. Tehát ez egy nagyon jelentős áttörés.
Ez mindenképpen, igen.
Nyilván ez még ebben a laborban, tudomásom szerint, még ott tart a vizsgát, hogy még várják az önkéntes betegeket, akik részt vesznek ebben a programban, és amennyiben megfelelő számú beteganyag van, amit statisztikailag is fel lehet dolgozni, hiszen itt ezt soha nem lehet elfelejteni, ezt minden podcastban elő fog jönni ez a mondat, hogy az orvoslás a statisztikai alapokon működik, tehát nagyon sok adatot kell értelmezni. Az, hogy egy darab betegnek mi történik, az, az adott sorsára nyilván 100%-ig igaz, de a tudomány szempontjából kevés adat. Tehát sok adatra van szükségünk, jelen esetben is sok betegre van még szükségünk, akiket követünk, megnézzük, hogy igen, megkapták a kezelést, akkor a várható élettartamuk 10-szer annyi volt, mint az eddigi hagyományos kezeléssel, akkor már be lehet nyújtani a betegbiztosítók felé ezt a módszertant, hogy legyenek kedvesek fizetni.
Azt azért tegyük hozzá, hogy legjobb tudomásunk szerint sajnos ebbe a sztadiba való bekerülés nem ingyenes, és egy elég magas összegbe kerül, tehát mint ahogy ugye a legtöbb ilyen kezdeti stádiumban lévő kutatási projektbe való bekerülés, az jelentős összegek letételével lehetséges.
Ezt meg is szeretném válaszolni, mert egy nagyon rossz szájízt okozhat, és ez tényleg csak dióhéjban, tehát a gyógyszergyáraknak nem az az érdeke, hogy az emberek beteg legyenek. Azért kerülnek pénzbe a gyógyszerek, mert ezt nem tudják az emberek, ezt el kell mondani, hogy amikor az illető bemegy a gyógyszertárba és megvesz egy darab gyógyszert, akkor nem csak azt fizeti, amit megvett, hanem azt a több száz sikertelen kísérletet, amiből nem lett gyógyszer. Hiszen ugye mi fogyasztók idézőjelben azt látjuk, ami ott van a polcon, a statisztikai adatok azt mutatják, hogy a projektek 90%-a megy a kukába, mert előbb-utóbb kiderül, hogy vagy olyan mellékhatás jön, ami elfogadhatatlanul nagy, vagy nem működik. De ezt valahol a gyógyszergyáraknak, ezt ki kell termelni ezeknek a költségét. Egy mRNA-s szintetizáló labor felépítése, vagy egy emlődaganatos betegek kezelésére használható immunterápiás gyógyszert kikísérletezni, az óriási pénzösszeg volt. De ez nem...
Mint ahogy egy ilyen vakcina, mint az mRNA-s vakcina. Ugye azért nem akarunk itt nagyon pártoskodni, vagy lebeszélni bárkit, illetve rábeszélni egyes vakcinákra, de azért mondjuk el, hogy az mRNA-s vakcina az a Pfizer vakcina volt.
Igen, ez a Pfizer-BioNTech.
És a Moderna. Igen.
Ez a két
tehát ez a kettő. A másik, a többi vakcina az más alapon működött, a többi védőoltás az vagy legyengített, vagy jelölt vírust tartalmazott.
Igen.
Ami még itt nagyon-nagyon érdekes, és nagyon-nagyon fontos, ugye, hogy mire kell figyelni akkor, amikor védőoltást kapunk?
Vannak bizonyos állapotok, amikor nem szabad védőoltást kapnunk. Hogyha, ez teljesen logikus, hogyha az immunrendszerünk el van foglalva, tehát egy lázas, fertőző betegségben vagyunk, nyilván nagyon nem célszerű, sőt nem szabad, tehát ez tilos ilyenkor fölvennünk védőoltásokat. Illetve, ami ennél sokkal ritkább, de van ilyen, az immunrendszerünk egy nagyon bonyolult berendezés, sok hiba lehetőséggel. Vannak örökletes immunhiányos állapotok, amikor nyilván nem működik jól az immunrendszer, ilyenkor sem szabad kapnunk védőoltást.
Mindenképpen szeretném, hogyha érintenénk még egy témát, anélkül, hogy belemennénk olyan álhírekbe, vagy olyan információkat tartalmazó híreknek az elemzésébe, amelyek arról szóltak, hogy a védőoltások különböző csippeket, vagy egyéb más a szervezetünket módosító dolgokat, nem is tudom, hogy miket, tehát szinte számtalan ilyen volt, tartalmaznak. Inkább sokkal jobban érdekel az, hogy évekkel, évtizedekkel ezelőtt is volt már olyan hír, hogy bizonyos védőoltások autizmust okozhatnak. Hogy állunk most ezzel a kérdéskörrel? Bebizonyosodott ez? Való igaz, hogy vannak olyan védőoltások, amelyek autizmust okozhattak, illetve hogy azok a gyerekek, akik autisták, azok adott esetben a védőoltás következményeképpen lettek azok?
Hát az 1998-ban robbantotta a bombát idézőjelbe egy Dr. Wakefield nevű angol kutató azzal a cikkével, amelyben összefüggést vélt felfedezni a MMR, tehát ez a már említett mumps, kanyaró, rózsahimlő vakcinát kapott betegek és az autizmusuk között. És azt feltételezte, és ezt meg is jelent neves újságban, hogy igen, akik ezt a vakcinát megkapták, azok között szemmel láthatóan megnőtt az autisták száma. Aztán kiderült, hogy ez egy szándékosan elkövetett csalás volt a cikk, ugyanis kiderült, hogy ezt a doktort, akit egyébként azonnal fel is függesztettek az angol kamarai tagságából, és nem is praktizálhat Angliában, miután ez kiderült, olyan ügyvédek pénzelték, akik a gyógyszer mellékhatások miatti kártérítésre szakosodtak. Tehát hamis információkat, tudatos csalást követett el a doktor. A Lancet nevű, az egyik legrangosabb újságban jelent meg ez a cikk, azonnal visszavonták a hírt, közölték, hogy ez nem felel meg a tudományos kritériumoknak. Itt arról volt szó egyébként, hogy bizonyos vakcináknak nagyon-nagyon-nagyon kis mennyiségben konzerváló fertőtlenítő szerként egy szerves higanyvegyületet, tiomerzált tartalmaztak. Ugye megijedtek, hogy hát a higany az mérgező, igen, a higany az nagyon mérgező, a tiomerzál is egy alapvetően mérgező anyag, hát pusztítja az esetleges baktériumokat, ami bekerülhet a vakcinába, tehát egy fertőtlenítő anyag. Nagyon-nagyon kis mennyiség kell belőle a vakcinába, tehát ez nem okoz senkinek károsodást, de a biztonság kedvéért a gyermekeknek szóló vakcinákból ki is hagyták a tiomerzált. De a lényege ennek a szörnyű dolognak, hogy itt bizonyítható volt, hogy ez egy csalás, ez a cikk semmilyen tudományos vizsgálatot nem állt ki, tehát bizonyított, hogy az autizmus és a védőoltások között nincs összefüggés.
Ezt jó hallani, hogy nincs összefüggés a kettő között, és hogy ez egy tulajdonképpen csaláson alapuló hír volt. Viszont még szeretném, hogyha egy kicsit arról beszélnénk, hogy ugye nagyon nem foglalkoztunk, hogy nagyon elmentünk most a koronavírus irányába, de ez ami most leginkább foglalkoztat bennünket. Ettől függetlenül gyermekkorunkban ugye kaptunk jó néhány védőoltást. Felnőtt korban, ha utazunk bizonyos helyekre, akkor nyilván mindenki tudja, hogy milyen védőoltásokat kell, illetve hát utána tud nézni külügyminisztérium ilyen-olyan weblapokon, hogy milyen oltásokat kell fölvenni, vagy érdemes fölvenni az adott országba. Ha nem utazunk, hanem csak itthon vagyunk, akkor is van-e olyan vérvizsgálat, amely megmutatja, hogy van-e szükségünk valamilyen védőoltásnak a megismétlésére, vagy a felvételére?
Igen, nagyon jó például a tetanusz védőoltásnak az ellenanyag szintmérése. Ez a tetanusz elleni antitest nem él bennünk örökké. Ezért, hogyha felnőtt korunkba megsérülünk, egy szögbe lépünk, vagy hát egy kis banális esemény történik, célszerű megméretni a titert, hogyha magas szinten van még ez az ellenanyag, akkor nem kell oltás, ha pedig alacsony, akkor lehet először egy passzív immunizálás, hogy azonnal megvédjen bennünket az esetleges tetanusz baktériumtól, illetve aztán pedig a következő lépésben egy emlékeztető oltás. Nagyon fontosnak tartom például idősebb emberekben egyfajta tüdőgyulladás, a pneumokokkusz baktériumok elleni védőoltást például. Hát szintén nagyon jó dolognak, sőt szükségesnek tartom a kullancs enkefalitis elleni oltást. Mert a kullancsok jelentős része fertőzött Magyarországon, tehát aki erdőjáró ember, hát ugye a természetkedvelő emberek nagyon sokan vannak szerencsére, ott nagyon nagy veszély leselkedett rájuk, hogyha ezt nem veszik fel ezt a...
Azt hiszem, hogy elég jól kiveséztük a védőoltás témakört. Nyilván ezernyi kérdésről lehetett volna még beszélni, de így zárásképpen akkor azért azt kijelenthetjük, hogy most úgy tűnik, hogy a koronavírus fölött is győzelmet adhatunk egy kiváló új védőoltással?
Én mindenképpen optimista vagyok.
Azt gondolom, hogy akkor csak azt kívánhatjuk, hogy mindenki, aki teheti és nincs egészségügyi problémája, az vegye fel az oltást.
Mindenképpen.
A koronavírus elleni oltást is, és egyéb más oltások tekintetében is jó, ha néha tájékozódunk, hogy állnak ezek a védettségi szintjeink. Illetve, ami még ennél is sokkal fontosabb, hogy próbáljunk meg minél egészségesebbek maradni. Köszönöm, hogy segítettél nekünk abban, hogy egy kicsit tisztában lássunk a védőoltások világában. A hallgatóinktól pedig azt kérem, ha tetszett a beszélgetés, akkor iratkozzanak fel az Ablaktörő Facebook oldalára. Itt értesülhetnek a két hét múlva érkező újabb beszélgetésünkről, amelynek egy mindig aktuális témája a kamaszok és a szexualitás lesz. Nem csak arról beszélgetünk majd, hogy hogyan világosítsuk föl a kamaszokat, hanem hogyan tudunk megfelelő válaszokat adni a kérdéseikre. Legközelebb is találkozhatnak dr. Szalai Krisztián orvossal.
Adásainkat megtalálják a közösségi média felületein, valamint a Spotify, iTunes és a SoundCloud oldalakon. Valamennyi felületen lehetőségük van a megosztásra, így érhetjük el, hogy minél többen egészségesek maradjunk. Viszont hallásra 2 hét múlva.